Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Lehet hallani? Jó, oké. Okay. Jó. A cím a gyermeki bizalom Istenben. Holnapra hagytam még egy előadást, ami még körülbelül egy órás lesz, úgy építettem fel az egészet. És hát vágjunk is bele akkor, illetve bocsánat, mit tudtam, hogy valami hiányzik. Most már működik. Jó. Tehát akkor vágjunk bele a témába. Jó. Előtte el szeretném helyezni egy nagyobb kontextusban ezt a témakört, mégpedig abban a kontextusban, hogy mit jelent az élő hitnek a kibontakozása. Minden a meggyőződéseinken alapul. Tessék. Ja, nincs kép. Köszönöm. Nem vagyok, mert ez elég volt. Mindjárt lesz. Oké. Okay. És most már. Akkor lehet, hogy ezt elfelejtjük. Igen. Bocsánat. Oké. Okay. Tehát akkor vágjunk bele a témánkba. Tehát ebben a kontextusban szeretném elhelyezni. Minden a meggyőződéseinken alapul, hogy mit gondolunk Istenről, mit gondolunk magunkról. Éppen ezért egy pár dia erejéig visszamennék erre a témára, amitről tavaly előtt is beszéltem, de ez nem lesz sok, 3 vagy 4 dia lesz. És utána vágunk bele a bizalom témakörébe. Azzal alapvetően ez a kettő meghatározza a bennünk lévő Isten képet. Erre épül az Istentől való függőség vállalása, erre épül az engedelmesség, ez meghatározza azt, hogy kik vagyunk a magunk szemében, és erre épül a háladás, ami gyakorlatilag a szívünknek az ünnepi ruhába való öltöztetése. És a sorrend ez nagyon fontos, mert nem lehet másképp. Csak egy példát mondok, hogy lehet, hogy sokat hallottátok már, hogy engedelmeskedjünk, de ha nincs előtte az a meggyőződés, hogy Isten jó, ha nem bízunk benne, és nem adjuk át magunkat neki a teljes függőségre, akkor lehet, hogy tudunk engedelmeskedni, de akkor az félelemből lesz, vagy pedig üzletet akarok kötni Istennel, hogy ha te megáldasz, én is engedelmeskedem. Ez mind nem kedves Istennek. Na, itt a mai napnak a tartalmi jegyzéke. Ugye az első 3 pont lesz az első órában, tehát a megújult meggyőződések, mi a bizalom, illetve mi az Istenben való gyermeki bizalom. Utána megnézzük az akadályokat és az akadályok mélyebb okai. Utána megnézzük, hogy hogyan győzhetjük le az akadályokat. És utána a legvégén az Istenben való gyermeki bizalom bátorító példáiról lesz szó. És ha belefér az időbe, akkor előre veszem ezt a pontot is ide, a 8-as pontra, a bátorítás a gyermeki bizalomra. Ha nem fér bele, akkor majd a holnapi napot próbálom meg úgy megcsinálni, hogy beleférjen a holnapi napba. Jó? És akkor ez az imádságra hívó kép, de előbb imádkoztunk, úgyhogy menjünk tovább. Jó. Mi Isten legfontosabb célja veled az ige szerint? Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy tavaly előtt erről mit mondtam.
Fiak.
Hogy?
Fiak.
Igen, nagyon jó. Igen, pontosan. Tehát egyrészt a vele való kölcsönös szereteten alapuló, egyre jobban elmélyülő közösség, és az átalakulásunk az ő fia képére, a megszentelődésünk, ez így együtt az Istennel való egység, vagy nevezhetjük fiúságnak is, tehát az, hogy fiak legyünk. Ez Isten legfontosabb célja veled az ige szerint. És ha ebben a kontextusban nézed a kettőtök kapcsolatát, akkor lehet, hogy több dolgot megértesz, hogy mi történt az életedben, hogy ez esetleg miért történt, vagy Isten ezt hogyan használta fel. Mert ettől a céltól Isten eltántoríthatatlan. Lehet, hogy mi megelégednénk kevesebbel is, de ettől a céltól őt nem lehet eltántorítani. Ez az ő legfontosabb célja. Tehát ő mindent azért tesz, hogy ez megvalósuljon. Mindent azért tesz, vagy enged meg az életünkben, hogy a fiú, Krisztus egyre inkább ki tudjon jönni belőlünk, a jellemünk egyre inkább Krisztusivá váljon. Amit Isten kínál számunkra, az a fiúság, aminek az alapja megváltozott státusz az újjászületésünk után, de maga a fiúság az sokkal-sokkal több ennél. Hogyan érhetem el ezt az egységet? Hogyan azonosulhatok Jézus Krisztussal, az ő fiával? Egyrészt egyet kell értenem Istennel a problémában, hogy vétkeztem. Egyet kell értenem Istennel a megoldásban, hogy Jézus meghalt a bűneimért. Látjátok? Jó, oké. Okay.
Kicsit hangosabb.
Igen? Jó.
Akkor ez lehetne erősíteni?
Érdek én azt a...
Jó? Így elég hangos? Vagy akkor közelebb hajolok a mikrofonhoz? Ez más sok? Jó? Oké. Okay. Szóval egyet kell értenem Istennel a problémában, hogy vétkeztem. Egyet kell értenem Istennel a megoldásban, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért. És a válaszom arra, ahogy Isten megoldotta a problémámat, hogy elfogadom a bűnbocsánatot, hiszen egy abszolút kegyelemből, ez azt jelenti, hogy Isten tette, 100%-ig az ő része, egy pici részem nincs benne, és hitáltal fogadom, ezt egyszerűen azt jelenti, hogy mint egy gyermek, elfogadom az ajándékot. Ez az, amit minden újjászületett embernek tudnia kell, hiszen enélkül nincs újjászületés. Viszont van egy másik oldala is ennek a dolognak, mert ez a cselekedeteinkről szóló probléma, ez a cselekedeteink megoldása, és ez a cselekedeteinkre szóló válasz. Viszont van egy sokkal mélyebb probléma is. A sokkal mélyebb probléma az, hogy önmagamban elveszett bűnös vagyok. Tehát nem csak vétkeztem, hanem önmagamban elveszett bűnös vagyok. Ez a mélyebb problémám, az identitásomnak ugye a problémája, az identitás azt jelenti, hogy aki vagyok valójában. Ez idegen szóval, ez az identitás. Egyet kell értenem Istennel a megoldásban is, hogy Jézussal együtt én is meghaltam a kereszten. Ugye Galata 2.20 azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Vagy ugye a Róma 6-ban, amikor Pál apostol azt írja, hogy eltemettettünk ővel együtt a halálba. Ez is mind azt jelenti, hogy Jézussal együtt én meghaltam a kereszten. Ez a szellemi valóság. Persze fizikailag még itt élünk, de a szellemi valóság az a valóság, ahogy Isten látja a dolgokat, és ebben a valóságban én Jézus Krisztussal együtt meghaltam a kereszten. Azaz én, az aki voltam, az óember, meghalt a kereszten, és feltámadtam egy új életre, illetve Isten feltámasztott egy új életre. És a válaszom arra, hogy Isten megoldotta a problémámat az, hogy elfogadom, hogy Jézus Krisztus az életem. Hogy itt a 21. században az ő életét élem. Mindez abszolút kegyelemből van, Isten tette az egészet. Én nem öltem meg magam a kereszten, semmit sem tettem azért, hogy meghalljak a kereszten a szellemi valóságban. Ezt Isten végezte el, és egyszerűen én hitáltal elfogadom ezt az ajándékot. Egy képpel is szeretném ezt érzékeltetni. Itt van a mi életünk, ami generációról generációra tart az ítélet felé. Ott vagyok én. És itt van Jézus Krisztusnak az élete. Ugye, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, testé lett. megkeresztelkedett Jánosnál, itt azonosult a bűnnel, ugye a 2 Korintus 5.25 azt mondja, hogy mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, valóságos halála volt, eltemették, feltámadt és felvitetett a mennybe. Na most Isten egy mozdulattal ráhelyezett minket a keresztre, és ezáltal a kárhozatra, az ítéletre menő életünket áthelyezte Jézus Krisztus életébe, ami az örök élet. Jézus Krisztus élete az egyedüli örök élet. Tehát tulajdonképpen nekünk nem örök életünk van, hanem bele lettünk helyezve Jézus életébe, az örök életbe. És ezért nagyon-nagyon sokszor hangsúlyozza az ige azt, hogy a Krisztusban, hogy Krisztusban vagyunk, hogy mit jelent Krisztusban lenni. Hogyan alakítja a mennyei apukánk a meggyőződéseinket, hogyan gyógyulnak a meggyőződéseink, hogyan tudjuk mindezeket az igazságokat a szívünkbe befogadni. Ugye úgy, hogy üzeneteket kapunk tőle is, például azt, hogy az enyém vagy, szeretlek téged, teljesen elfogadlak, nagyra értékellek téged, megáldalak, formállak téged, és ezek nem csak szóbeli üzenetek lehetnek, hanem események, vagy akár hiányok üzenetei is. Ezek mind bemennek az élménytárba, ahol a gondolat és az érzelem együtt tárolódik, és utána a több ilyen üzenet hatására az igazságok a szívünkbe kerülnek, vagyis a meggyőződésünké válnak. Ugye a legnagyobb távolság az agyunk és a szívünk között lévő 30 cm, de ezért Isten legyőzi ezt a távolságot. És akkor igaz fogalmaink lesznek Istenről, önmagunkról, másokról, és azt fogom érezni, hogy szeretett vagyok, elfogadott vagyok, folyamatos gondoskodást kapok, biztonságban érzem magam, nagyra értékeltnek érzem magam, azt érzem, hogy értelmes az életem, mert értelmes célokat kaptam, nem csak úgy élek, és az Atyám számára elkülönített, azaz különleges ember vagyok a számára. És ezek a meggyőződések, ezek az igaz meggyőződések fogják táplálni a védőfalat, ami azt jelenti, hogy a hamis üzenetek már nem fognak bejönni. A hamis üzeneteket kiszűrjük, és az igaz üzenetekkel táplálkozunk. Tehát ez a gyógyulás folyamata. Ennyi volt az összefoglaló, jó? A tavaly előttről. És akkor most nézzük, hogy mi a bizalom. Először egy pár képet szeretnék mutatni, érzékeltetve, hogy mi a bizalom. Ezt pontosan fogjuk tudni, hogy miről van szó. Ugye például a készfogás. Az alapvetően arról szól, hogy valamilyen szinten bízok benned, és így köszöntelek. Akkor gondoljátok el, hogy egy edzőnek, vagy egy ünnepelt sportolónak bíznia kell az alatta levőben, mert gondolat arra is, hogy hirtelen kifutnak alóla, és akkor ez fájdalmas. De nem futnak ki alóla, hanem elkapják, és így ünneplik. Vagy egy másik szokásos játék, ami teszteli a bizalmunkat, az ez. Hogy mersz-e hátradőlni, úgyhogy tudod, hogy a másik ott van, de tudod-e, hogy elkap, vagy nem kap el? Ugye bennünk van így ez a gondolat, hogy vajon elkap engem? Vajon megbízhatok benne? Vajon tényleg teljesen rábízhatom magam? Ugye ez szól a bizalomra. De mutatok még durvább képet. Ez nem semmi, ugye? Hogy a levegőben hát bízni kell abban, hogy most valóban elkap a társam, mert ha nem, abból óriási esés van, és akár halálos is lehet. Tehát ez nagyfokú bizalmat igényel. De mutatok a nagyfokú bizalomra még két képet más területről. Itt van ez például. Melyikünk merné megcsinálni ezt? Vagy mutatok még egyet? Ugye? Tehát ezek... Itt látszik, hogy az illető nagyon bízik abban az állatban. Ugye a tigrisre, meg az oroszlánra nem ez a jellemző, hogy úgy összebújunk vele, és meg tudunk bízni bennük. Oké. Akkor nézzük ezek után a száraz definíciót, hogy mi lehet a bizalom. Azt feltételezem, hogy a dolgok az elvárásaim, a meggyőződéseim szerint alakulnak. És ez azt jelenti, hogy nem várok rosszat a másik szemétől, mert meg vagyok arról győződve, hogy ő nem rossz az irányomban, vagy pedig kifejezetten jót várok a másik szemétől, mert meg vagyok győződve arról, hogy ő jó hozzám. Tehát a bennünk lévő bizalom alapja egy bennünk kialakult elvárás. Tehát elképzeljük, hogy a másik ember, vagy állat, vagy például tárgy is megbízható. Ugye kitárom a szívemet a másik személynek, mert meg vagyok győződve róla, hogyha kitárom a szívemet neki, akkor biztonságban vagyok, nem fog vele visszaélni. A bizalom nem létezik önmagában, mindig van mögötte egy meggyőződés. Mindig van mögötte egy meggyőződés, hogy szerintem ez így lesz. Ez nem csak egy vélemény, hanem ahhoz, hogy tényleg bizalom legyen belőle, ennek már egy meggyőződésnek kell lennie. És persze, ha a meggyőződés igaz, akkor teljesült az elvárásunk, akkor igazolást nyer, megerősödik bennünk a bizalom. Ha viszont a meggyőződésünk hamis, és ez mindannyiótokkal előfordult már, meg velem is sokszor, ha a meggyőződésünk hamis, akkor bizony csalódáson megyünk keresztül, és sérül a bizalmunk. A bizalom az egy nagyon-nagyon sérülékeny dolog. A bizalom, vagy a hiánya, a bizalmatlanság, minden esetben a bizalom tárgyáról vallott meggyőződéseinkre adott reakció. Ugye a tárgyat idézőjelbe tettem, mert sokszor személyekről van szó. Ha meg akarod változtatni a benned lévő bizalom mértékét, akkor a meggyőződéseidet kell megváltoztatni. És ez az Istennel való kapcsolatunkra is igaz. Tehát hiába mondják neked, hogy bízz az Úrban, nem fog menni, ha nem változik meg az Isten képed. Ha Istent nem látod bizalomra méltónak, hiába mondják neked, hogy bízzál benne. Egészen addig, amíg nem változik meg a szívedben ez az Isten kép, nem fogsz tudni bízni benne. Milyen típusai vannak a bizalomnak? Hát a bizalom tárgya határozza meg alapvetően ezt a felosztást, és ez nem is túl érdekes dia, úgyhogy szaladjunk végig rajta gyorsan. Amikor valamilyen tárgyban bízok. Például bíztok a székben, amilyen ültök, hogy nem rogy össze alattatok, ugye? Lehet, hogy ezt nem gondoljuk át, hogy most mi bízunk a székben, de valójában ezt csináljuk. Mert ha bizonytalan székre nem ült volna rá senki, ugye, ami látszik, hogy inog, vagy mit tudom, ilyen nagyon vékony lábai lennének, tudja, hogy nem ülne rá senki. Hát én pláne nem a magam 110-valány kilójával. Tehát meg kell bízni abban a székben. Lehet, hogy ezért állok. Vagy valamilyen élőlényben való bizalom. Például megbízok a kutyámban, hogy nem harap meg. Vagy valamilyen általam felismert törvényszerűségben való bizalom. Például az időjárás, vagy a tőzsde így fog működni. És persze nagyon sokszor csalódunk ezekben a dolgokban. De mégis ez így működik. Vagy a másik emberben való bizalom, amikor már emberekben bízunk, vagy a magamban való bizalom, az önbizalom, illetve az Istenben való bizalom. Ugye ezekkel, amit kihallányítottam, nem is fogunk foglalkozni, és a többinél is inkább az Istenben való bizalommal fogunk foglalkozni elsősorban. De a bizalom mértéke és erőssége mitől függ? Ugye mi az a jó, vagy mi az a nem rossz, amit várok a másik szemétől? Például nem fog megölni, nem fog megsebesíteni, nem tesz kárt bennem. Gondoljátok el például a sofőrök, ha vezettek, akkor megbíztok abban, hogy például nem jönnek át a túlsó sávból, amikik szembe jönnek, nem jönnek át a te sávodba. Ez is bizalom. Még ha nem is gondoljuk el, és természetesnek vesszük, de itt is erről van szó. nem fog megalázni engem, nem ad érzelmi sebeket nekem. Ugye ez már egy nagyobb fokú bizalom. Nem fog becsapni, tisztességes lesz velem. Nem ítél el, hogyha elmondom neki őszintén a véleményemet. Egy kis dolgokban számíthatok rá, segíteni fog nekem. Vagy megértést, együttérzést kapok tőle, ha elmondom neki az érzelmeimet. Ugye az érzelmek megosztása az már egy még nyitottabb szívet feltételez. Teljes elfogadást ad, ezért megoszthatom vele önmagamat. Vagy olyan biztonságot ad, hogy akár az egész életemet is rábízhatom. Tehát ezek a fokozatai a bizalomnak körülbelül. És akkor nézzük a témánkra rákanyarodva, hogy mi az Istenben való gyermeki bizalom. Itt is egy-két képpel szeretném kezdeni. Ugye ez, amikor egy kisgyerek fogja az apukája vagy az anyukája kezét. Vagy amikor ott hihetetlen nyugalommal beledől úgy az apukájába. Emlékszem, amikor még kisfiú volt az Ábrát, most már 21 éves, de amikor még kisfiú volt, akkor dobáltam. És nagyon élvezte, bízott abban, hogy elkapott. Ugye sose élte át azt, hogy hirtelen elhúztam a kezem, és akkor leesett. Mindig bízott abban, hogy elkapom. Az neki természetes volt, hogy én elkapom. És nagyon élvezte, hogy dobálom. Akkor nézzük a definíciót. Három pontból áll az Istenben való gyermeki bizalom. Az egyik Istennek a megbízhatósága. Mit jelent ez? Tudom, hogy Isten abszolút megbízható, sohasem hazudik, sohasem vezet engem félre. A tudása is abszolút megbízható, tehát nem lehet arról szó, hogy ja, bocs, tévedtem, nem akartalak átverni, de tévedtem. Tehát ilyen nincs Istennél. A tudása is abszolút megbízható, sohasem téved. Ha valamit mond, akkor biztos, hogy az a valóság. Biztos, hogy úgy van ez a dolog. Ugye a 4 Mózes 23:19-ben jelentik ki az ige azt, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít. Ugye ezek a végén, ezek költői kérdések, nyilvánvalóan tudjuk rá választ, hogy nem. Vagy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez az abszolút megbízhatóság, kiszámíthatóság. A második pont, Isten jósága az irányomban. Tudom, hogy Isten abszolút jó hozzám. A mennyei apukám, akitől semmi rossz nem jön. És higgyétek el, és ez a keresztény életben tudom, hogy nagyon nehéz, de higgyétek el, hogy ez teljesen független a körülményektől. Lehet, hogy rossz körülmények között vagy, Isten akkor is abszolút jó hozzá. Nem a körülményeken múlik, hogy Isten mennyire jó hozzánk. Aki az egyszülött fiát oda tudta adni értünk, az a személy abszolút jó hozzánk. Ugye maga Jézus bíztat minket arra, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert aki kér, mint kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Vagy ki az közületek, aki a fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy amikor halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Ugye, tehát képzeljük el ezt a szituációt, ugye nálunk is természetes, pedig Jézus azt mondta a hallgatóinak, az akkori mélyen vallásos zsidóknak, hogy ti gonoszak vagytok. Nektek a lényetek gonosz, és mégis tudtok jókat adni a fiaitoknak, a gonosz lényetek ellenére. És azok a fiak, ezt nagyon élvezik, és nagyra értékelik. Mennyivel inkább tud jókat adni az abszolút, vegytiszta, kristálytiszta jóság, ami Istenben van. Mennyivel inkább el tud minket árasztani a legjobbal. Nagyon érdekes, hogy Lukács ugyanezt úgy írja, hogy mennyivel inkább ad szent lelket a ti mennyei atyátok azoknak, akik ezt tőle kérik. Tudnélek, az a legfőbb jó. Mert a Szentlélek Jézusnak a tökéletes képviselője bennünk. Isten önmagát adja, mert ő a legfőbb jó. Ha a legnagyobb jót akarja nekünk adni, akkor önmagát adja. A vele való közösséget adja, mert ez a legfőbb jó. Tehát Isten abszolút jó hozzám, és a legjobbat adja. És a harmadik pont, ami ebből következik logikusan, önmagam átadása Istennek. Mivel tudom, hogy Isten mindent tud, és mivel tudom, hogy Isten abszolút jó hozzám, egyszerűen levonom ebből az egyetlen logikusan levonható következtetést, és odaadom magamat neki. Én egy ilyen lénnyel akarok kapcsolatban lenni. Teljes mértékben rábízom magamat, teljes mértékben rábízom az életemet. A példabeszédek 23-26 mondja azt, hogy add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemem előtt az útaimat. Akár vizsgáljuk meg még azt, hogy miért gyermeki ez a bizalom. Miért nevezi az ige ezt gyermeki bizalomnak? Egyrészt Isten önmagát a mennyei apukánknak nevezi, minket pedig a gyermekeinek, akiket ő szült újjá. Tehát valóságosan a gyermekei vagyunk, nem csak egy adoptált, befogadott gyermekek vagyunk, hanem valóságos gyermekei vagyunk, hiszen ő szült újjá minket. Szellemi értelemben a lehető legszorosabb kapcsolatban vagyunk vele. Ugye, amikor a Szentlélek bátorít minket arra, hogy azt mondjuk, hogy Abbá, Atya, akkor az azt jelenti, hogy Apuka. Tehát, hogy egy ilyen bensőséges kapcsolatban lehetünk a láthatatlan Istennel. Ugye a gyermekek teljesen kivannak szolgáltatva a szüleiknek. A gyermekek nem dolgoznak meg a vacsorájukért általában, legalábbis ugye jó szülőknél nem dolgoznak meg a vacsorájukért, meg az ellátásukért, meg nincs kiszámlázva nekik a mosási költség, meg az összes többi, hanem a gyermekek tulajdonképpen bizonyos szempontból attól gyermekek, hogy ők csak kapnak. És nem adnak vissza semmit, hanem csak kapnak, bőségesen. Gondoskodást, szeretetet, mindent, amire szükségük van. És ezt nagyon élvezik. Amit vissza tudnak adni, az a hála. Semmi más. Az a hála. Tehát a gyerekek nem félnek, hogy mi lesz, hogyha a szüleik nem töltik be a szükségleteiket. Nem izgulnak, hogy vajon ma este kapok-e vacsorát. Nem izgulnak. Mert tudják, hogy a szüleik szeretik őket, és igenis megkapják ezt a vacsorát. A mennyei apukánk azt akarja, hogy mi is ilyenek legyünk a vele való kapcsolatban. Hogy mindent tőle várjunk. Tehát a mennyei apukánkban bízunk, őrá bízzuk az egész életünket, mert gyermekek vagyunk. Isten ilyen kapcsolatot akar velünk. Ez a legfőbb vágya. És akkor nézzük, hogy mi a gyermeki bizalom logikája. Ezt a hegyi beszédnek egy szakasza alapján fogom megtenni, ami a hegyi beszédben talán a legalábbis számunkra a legkedvesebb szakasz, a Máté 6.25-től 34-ig. És ezt úgy versenként fogjuk megnézni. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Az életre két görög szó van, amit sajnos a magyar mindkettő élettel fordít le, mert mert csak egy szavunk van erre. A BIOS, ugye halljuk, a biológia, stb. A BIOS az a túlélésről, a létfenntartásról, az ezért való küzdelemről szól. Viszont a Zoé az az Istentől jövő életet jelenti. Ami azt jelenti, hogy tudom, hogy fontos vagyok Istennek, tudom, hogy hihetetlenül értékes vagyok a számára, hogy óriási méltóságot adott nekem, hogy alkalmassá tette arra, hogy a gyermeke legyek, hogy teljes biztonságban vagyok nála, a szívemet elárasztja az ő szeretetével, ő adja az örömöt is bennem, ő adja a boldogságot, és egyszerűen be tudok teljesedni Istennel. Az ő személyével be tudok teljesedni, és ez abszolút boldoggá tesz engem. Melyik életet választod? A küzdelmes életet, amikor saját magadnak kell kikaparni a gesztenyét, saját magadnak kell gondoskodni magadról, vagy pedig egyszerűen gyermekként odaadod magadat Isten kezébe, aki a mennyei apukád. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Milyen fantasztikus példák ezek. Te a mennyei apukád fia, lánya vagy. Elképesztően értékes vagy a számára. A te értéked Jézus Krisztus értékével azonos, mert őt adta oda érted. A piacon mennyi pénzt adsz egy kiló almáért? Mondjuk 250 forintot? Vagy 350 forintot? Nem tudom, de biztos csak annyit, amennyit az neked megér. Egy forinttal se adsz többet. Ami már nem éri meg, azért nem fizeted ki. Hiába gyönyörű ez az alma, ha a fejedben az van, hogy akármilyen gyönyörű, ez csak 400 forintot ér, akkor nem adsz érte 410-et sem. Mert csak 400 forintot ér, ez a felső határ. A mennyei apukád Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát adta érte, akiben gyönyörködik, aki az ő öröme, aki az ő boldogsága. Odaadta érted, hogy belőled is kiformálhassa Krisztust, hogy benned is gyönyörködhessen. Mert látta benned előre ezt az értéket. Ugye a szántóföldben elrejtett kincs példázata is erről szól tulajdonképpen. Ugye kétféleképpen lehet értelmezni, de értelmezzük most úgy, hogy Isten az, aki megtalálta a kincset, és ezért odaadta a szántóföldet. Vagy ugye a kereskedő, aki az igaz gyöngyért mindent odaadott. Isten mindig a kezdeményező. Mi a meggyőződésed erről? Milyen értékesnek látod magad? Képzeld el, hogy a verebecskéket táplálja, és gondoskodik róluk. Sőt, a hajszálainkat is számon tartja. Hát mekkora értékünk van, ha a verebecskéknek ekkora értékük van Isten szemében, hogy gondoskodik róluk és odafigyel rájuk. Akkor nem vagy te sokkal-sokkal értékesebb nála, mint az ő gyermeke, akinek az értéke azonos Jézus Krisztus értékével. És mi aggodalmaskodunk, mintha Isten nem is létezne. Sokszor úgy éljük az életünket, vagy a mindennapjainkat, mintha nem létezne. Amikor tele van a szívünk stresszel, aggodalommal, bizonytalansággal, mintha nem az ő gyermekei lennénk, mintha ez csak egy elmélet lenne, mintha ez csak az agyunkban lenne. Ha ennyire értékesnek lát a mennyei apukád, akkor azt gondolod, hogy nem ad meg mindent, amire szükséged van. Még a kis verebecskéket is táplálja. Hogy ne gondoskodna sokkal inkább rólad, szeretett gyermekéről. A gyermeki bizalom nem más, mint a logikus következtetések levonása és kimondása. Ha Isten ezt kijelentés, ha ezt elhiszed, ha ilyen istenkép van a szívedben, akkor te bízni fogsz benne, mert egyszerűen csak le kell vonni ezeket a logikus következtetéseket. aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is. Nem hat az életünkre, az életünknek az időtartamára az aggódásunk. Mit tudsz elérni az aggodalmaskodásoddal? Hogy az aggodalmaskodás az a folyamatos aggódás. Mert az, hogy hirtelen elkezdünk aggódni valaki miatt, ez egy dolog. De amikor folyamatosan ez van a szívünkben, ott jelentkezik a probléma. Mert ha hirtelen elkezdünk aggódni, akkor Isten elé visszük, és odaadjuk ezt a terhet neki. De amikor folyamatosan aggodalmaskodsz, az tönkre tesz téged. És nem tudsz vele elérni semmit. Ugye azt gondoljuk, hogy igen, én felelős vagyok az életemért, nekem kell megteremtenem az élet feltételeket. Bizonyos értelemben felelősek vagyunk Isten előtt, de Isten a gondoskodó apukánk. Ő vállalta fel az életünkért, a megtartásunkért, az üdvözülésünkért. Ő vállalta fel a felelősséget. Az övéi vagyunk teljesen. Mi gyermekek vagyunk az ő kezében. Mert ha azt gondolod, hogy felelős vagy a saját életedért, mintha Isten nem is létezne, vagy mintha távol lenne, és nem ilyen apa-gyermeki kapcsolatban lennél vele, akkor ebben nem sokára bele fogsz roppanni. Csalódottá és keserűvé válsz. Ha semmit sem tudsz tenni önmagadért, megtartásodért, akkor miért nem bízod rá magad arra a személyre, aki minden szükségletedet be tudja és be akarja tölteni, elsősorban önmagával. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vettetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsi hitűek. A másik példa, a mező füvének a példája is az értékünkről szól. Milyen csodálatosan öltözteti Isten a mező füvét, amely holnap elég a kemencébe. Lekaszálják, megetetik a tehenekkel, vagy elégetik a kemencében. Akkor mennyivel inkább gondoskodik rólad? És Isten a pazar dolgok Istene. Nem probléma neki, hogy holnap a kemencébe vetik azt a füvet. Nem optimalizál, hogy hú, hát itt nem éri meg a befektetés, mert holnap úgyis a kemencébe vetik ezt a füvet. Gyönyörűvé teszi. Azt a füvet, amit a kemencébe vetnek. Hogy ne gondoskodna sokkal inkább rólad, ha erre van figyelme Istennek. Hogy ne lenne figyelme rád. És gondoljátok el, hogy kinek jut eszébe, hogyha magunkban nézünk, kinek jut eszébe a mezőfüvéről ez a gondolat, hogy Isten milyen csodálatosan gondoskodik rólunk. Ugye ez fantasztikus volt Jézusban, ez a szellemi látás. Hogy járkál a tanítványaival a mezőn, és a mezőfüvéről rögtön ez jut eszébe. Hogyha a mezőfüvét így táplálja Isten, így gondoskodik róla, ha ilyen csodálatossá teszi, ilyen virágzóvá teszi, mennyivel inkább titeket. Jézus maga is megélte a gyermeki bizalmat, erről majd holnap részletesen fogok beszélni. Ő is ebből élt. Tehát nem arról volt szó, hogy vizet prédikált és bort ivott. Abszolút megélt. Ez teljesen rábízta magát az ő apukájára. De ez egy csodálatos szellemi látás, hogy felnyílhat a szemünk nekünk is arra, hogy bizonyos dolgokat egészen másképp lássunk, és Isten jóságát és Isten nagyságát lássuk ki mindenből. Kérjük őt, hogy tanítsa meg nekünk ezt, hogy nyissa meg a lelki szemünket. Ugye ezért Pál apostol is imádkozott, hogy meglássátok, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Tehát, hogy ezeket megláthassuk. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Ti nem vagytok Isten nélküliek. Ti nem vagytok istentelenek, akiknek folyamatosan aggódni, aggodalmaskodni kell, mert nincs mennyei apukájuk. Ő pontosan tudja, hogy mire van szükséged. Ő az apukád, és be fogja tölteni ezeket a szükségleteket. És tudjátok, nekünk elég az a tudat, hogy ő tudja. Ha mi valóban bízunk benne, akkor nekünk elég az a tudat, hogy ő tudja. Nem kell más. Mert tudjuk, hogy milyen, tudjuk, hogy mi van a szívében irántunk, és ha ő tudja, akkor az elég. Keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Keresd a te mennyei apukádat, mert csodálatos vele élni, csodálatos vele együtt eltölteni a hétköznapokat. Keresd őt, légy vele közösségben, minél mélyebb közösségben. Beszélgess vele, keresd őt szenvedélyesen, kérd őt, hogy szítsa fel benned ezt a szenvedélyt, hogy ez legyen az életed legnagyobb szenvedélye, hogy keresed őt, és vele akarsz betöltekezni. És hallgasd őt, és ne félj, mert gondoskodni fog rólad. Ez egy marginális probléma, hogy gondoskodik-e rólam, vagy nem. Mert biztos, hogy gondoskodik rólam, nem ez a lényeg. Sokkal fontosabb a vele való közösség. Mert ő betölti minden szükségletedet. Jézus azt mondja, hogy az eredeti probléma megoldása, vagyis a szükségleteid betöltése, ez tulajdonképpen csak az 1%. Vagy a 0,1%. Nem ez a fontos kérdés. Mi a 99%? Vagy a 99,9%? Az, hogy mennyei apukád a Szentlélek, a Szent Szellem által önmagával tölt be. Önmagával. Az ő szelleme és Jézus Krisztus szelleme. Az a szellem, aki bennünk van. Egy nagyon mély közösségben leszel vele. És tudjátok, amikor mély közösségben vagyunk vele, elfelejtjük minden problémánkat. Én szégyellem bevallani, de 92-ben csak 6 hétig voltam munkanélküli. De azért azt számolgattam, hogy fogok napi 50 forintból megélni. Akkor még többet ért persze a forint. Tehát ez olyan, mintha most azt mondanám, hogy fogok napi 500 forintból megélni. De tudjátok, mindig kimentem Pesten a Margit szigetre, és csodálatos 2 órás csendességeim voltak vele. És nem jutott eszembe, hogy fogok napi 50 forintból megélni. Hiszen kiszorította a szívemből Istennek a jelenléte. Ez a fontos. Hogyha megtanulunk Jézusban gyönyörködni, kiszorítja minden félelmünket, minden aggódásunkat Jézusnak a jelenléte. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Az aggodalmaskodás, a szorongás értelmetlen. Teljesen értelmetlen. Csak tönkretesz téged. Ha bizonytalan jövőben akarsz élni, akkor szorongani fogsz. Ne a bizonytalan jövőben élj, hanem a jelenben. Mennyei apukád itt van a jelenben. A jövőt bízd teljesen rá. Nem tudjuk, hogy milyen nehézségeken, szenvedéseken fog átminni minket. Nem tudjuk, hogy mit enged meg az életünkben. De nem is érdekes abból a szempontból, hogy ő mindig velünk lesz, és velünk marad. ahhoz képest a szenvedések tényleg pillanatnyivá és könnyűvé válnak, ahogy Pál apostol is írta a 2. Korintus 4-ben. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Ebben bízhatunk, ezt a meggyőződésünkért tehetjük, és akkor egyre inkább növekedni fog bennünk a gyermeki bizalom. Most tartsunk egy 15 perces szünetet, és akkor 25-kor találkozunk, jó?
És énekkel
megnézzük, és akkor egy énekkel kezdjük.